Csendesedjünk el, folytassuk az imént imádkozott éneket szavainkkal is. Áldott Urunk, hozzád jöttünk a mai talán sokaknak fárasztó nap után. Miért is jöttünk volna ide, ha nem a te igéd vonzásában, vagy testvéri biztatásra, azzal a bizalommal, hogy megéri nekünk ezt az órát itt tölteni. Egyedül akkor, ha a te igéd szavát átadod nekünk, ha olyan légkört teremtesz itt a templomban, amelyben szent lelked által munkálkodsz egyenként a szíveinkben. Köszönjük, hogy már az eddigi napok során is megmozdítottad a gondolatunkat, és talán a szívünket is, hogy föltegyük magunknak a kérdést. Vajon mit felelünk erre, hogy helyeden vagy? Arra kérünk, add a te szavad üzeneted egyszerűen, érthetően nekünk. Áld meg az ige hallgatókat és az ige hirdetőt is. Amen. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részéből hangzik az ige. A 9. rész első 2 versét vasárnap hallottuk, de azért hozzáolvasom. 9. rész első 6 verséből olvasom a mai üzenetet, Isten szent lelke erejét kérve, hogy hirdethessem azt. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Nehéz neked az ösztöke ellen rúgódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És az Úr ezt mondta neki, kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell cselekedned. Kedves testvéreim, valaki egyszer megtérése lelkesedésében úgy számolt be erről az egész életét megváltoztató eseményről, képzeljétek, 360 fokos fordulatot vett az élete. És akkor azt mondtuk neki, hogy elég lett volna 180 is, de igazából 180 fokos fordulat volt az, csak szerette volna elmondani, hogy akkora a változás. Hát itt most, amikor Pál apostol megtérését olvasszuk, látjuk, hogy 180 fokos fordulat ment végbe ennek a fiatal embernek az életében. Ment a maga választotta úton. Megvolt a jól átgondolt terve, és az Úr megállította őt, megfordította 180 fokkal az útirányt, és ellenkező irányba indította el. De azért ez nem így működik. Mondhatná valaki már is, hogy egyik pillanatról a másikra ilyen változás áll be egy ember életébe. Talán Pál volt az egyetlen, aki ezt így élte át. Igaza van, aki ezt mondja. Nem abban van igaza, hogy Pál volt az egyetlen, aki ezt így élte át, mert őnála sem egyik pillanatról a másikra ment végbe ez a változás. Előzménye volt, nem is akármilyen. Ahogyan a születés sem egyik pillanatról a másikra megy végbe, még ha néhány óra alatt lefolytatódik is a nagy esemény, előzménye van a gyermek, először megfogan, aztán a kihordási idő következik, és eljön a születés eseménye is. Úgy szeretem Isten dolgaiban azt, hogy a testi és a lelki folyamatok hasonlóképpen játszódnak le. A testi születés mintájára történik a lelki születésünk is, amelyet újjá születésnek nevez a Szentírás. Tudjuk, Jézus Nikodémusnak, a zsidók tanítójának nagyon világosan elmondta, szükség nektek újonnan születnetek, ha valaki újonnan nem születik, nem látja meg az Isten országát. Aki újonnan nem születik, semmiképpen nem mehet be abba. Témánknál vagyunk már is, Isten országa. Helyeden vagy, hangzik a heti kérdésünk. Ha egy hajón utazunk, sokféle részkérdésünk lehet. Milyen a kabinunk, milyen kényelmes, hanyad osztályú, milyen az étkezésünk, milyen utitársakkal utazunk, milyen az időjárás, az étkezés, hogy érezzük magunkat, stb. De alapvetően az a kérdés, hogy jó irányba megy-e a hajó. Ember életünknek is tucatnyi kérdése van. Munkahelyünk, emberi kapcsolataink, egészségünk, anyagi kérdéseink, stb. Sorolhatjuk végig. De az alapkérdés mindezek felett az, hogy jó irányba tartunk-e? Jó irányba megy-e a hajunk? A Biblia felelete erre az, csak annak az embernek megy jó irányba a hajója, akinek a hajóján Isten a kapitány. Azaz az ő szeretet uralma, irányítása alatt történnek a dolgok. Tehát az életünk alapvető kérdése, Isten országában élek-e, vagy nem? Saul, történetünk hőse, a későbbi Pál hajójának nem az úr volt, itt még a kapitánya. Ezért a hajó nem jó irányba ment, csak ezt ő akkor még nem tudta. De milyen jó, hogy nem csak neki volt jól átgondolt terve az életével, hanem Istennek is volt egy nagyon jó terve vele. És kedves testvérem, nem fontoskodásból mondom, vagy azért, hogy hízelkedőket mondjak, Istennek nagyon jó terve van az életeddel. Gondoltál-e már erre? Pál apostol erről később így ír, most nem állunk meg, hogy magyarázza, mert megdöbbenthet bennünket, hogy hogy lehet akkor, hogy ő emberek gyilkosságában is részt vehetett, ha igaz, amit ő a Galatáknak leír a levélben, de amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Később az apostol rádöbbent, hogy Isten terve nem akkor kezdődött ő vele, amikor megtért. Azt mondja, anyám méhétől fogva volt egy jó terve én velem, és egyszer csak bekapcsolt az életembe is. Ennek a tervnek a munkája. A nagy fordulat, ez a mai címünk. Valakitől megkérdezték, hogy hogyan tértél meg. Azt mondta, egyszerű, én is megtettem a magamét, és Isten is megtette a magáit. És amikor nézték, hogy ez mégis mit jelent, azt mondta, én futottam az Isten elől, az Isten futott utánam, és ő győzött. Lényegében ez történt Pál apostol életében is. De ezt kicsit részletezzük. Isten országa kapuja, Jézus keresztje. Csak a keresztnél tudunk belépni Isten országába, mert a kereszten tette, ha szabad így mondanom, takarékba az Isten a bűnbocsánatunkat, az áldott földi életünket és örök életünket. Elvégeztetett. Ez a világ történelmi szó, amelyet Jézus elkiáltott a keresztjén, ez az egyetlen szó olyan jelentőségű, hogy ami ott akkor végbe ment, kinyitotta az Isten országa ajtaját az ember előtt. Jézus mondja, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ott nem teszi hozzá, hogy az én keresztemen, az én szabadító kegyelmem munkáján át. 2000 éve Isten felállította Jézus keresztjét, hogy legyen visszaút hozzá az ő országába. Említettem a takarékot, hogy Isten takarékba tette a mi megváltásunkat, szabadulásunkat, de mit ér nekem, hogyha a születésem előtt egy nagy jótevő takarékba tesz egy nagy összeget, hogyha gyermek születik ebbe a családba, írják a nevére, és 18 évesen kamataival együtt felveheti azt. Mit érez nekem, ha erről soha senki nem beszél? De mit ér, ha beszélnek róla, próbálnak meggyőzni, és nem hiszem el? Még az se elég, ha kinyilvánítom, hogy mindhalálig tisztelem azt az embert. Milyen derék ember lehet, aki ezt a nagy tettet megtette értem. Ekkora összeget eltett a számomra. Egy fillérem nincs belőle. Hanem erről nekem hallanom kell, és ha hallom, még nem elég. Mert ha nem hiszem el, akkor ott vagyok, ahonnan elindultunk. El kell hinnem, vagy legalábbis elindulnom, talán félszegen is, de úgy, hogy jelentkezem a takaréknál, hogy a számomra úgy tudom, egy nagy összeg el van téve. Kérik a személyigazolványomat, már egy okmány nem is elég, mondhatjuk, ha a példát fokozzuk. Ők beütik a kompjúterbe, kérik az aláírásomat, és ide adják az összeget. Ahhoz, hogy a kereszthez eljussak lélekben, Ugyancsak meg kell hallanom a kereszt hírét. Hitet kell nyernem, mert a kereszt takarék ajándékát csak hitáltal lehet magunkévá tenni. Megvan a hit születési anyakönyvi kivonata a Bibliában, valaki egyszer ezt így fogalmazta, és nekem nagyon megtetszett a mondat. A római levél 10. részében, a 13. verstől olvashatjuk ezt. A 13. versben azt olvassuk, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, megtartatik, megszabadul, ugyanaz a szó van itt, amely tegnap este az igének a végén volt, hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa, üdvözítse, megmentse. Ez az isteni nagy szabadítás szava a Bibliában. És ezt mondja ez az ige is, lefordítva a példánkra, mindenki, aki a takarékhoz megy, megkapja ezt az ajándékot. De folytatja az apostol tovább. Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? De hogyan hinnének abban, aki felől nem hallott? De hogyan hallanának ige hirdető nélkül? És még egy lépést mond. De hogyan hirdetik, ha el nem küldettek? Miről van szó itt? Arról, hogy a hit Istentől indul. Isten ajándéka. Ő küldi el azokat, akiknek már adott. Nem csak a lelki pásztorokat, ők főállásba hirdethetik Isten igéjét, hanem mindazokat, akik már élő hitre jutottak. És elküld bennünket, hogy hirdessük másoknak, mert, és ezzel fejeződik be ez a születési anyakönyvi kivonat, hogy a hit hallásból van, mégpedig Isten igéje által, vagy a Krisztus beszéde által. Említettem a születés, újjászületés hasonlóságot. A születés fogantatással kezdődik, az újjászületés is, de itt a mag Isten igéje. A Biblia így mondja, akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amelyik él és megmarad örökké. Ha most rajzolni tudnék, egy nagyon nagy tábla kellene, hogy mindenki lássa, de a testvérek fantáziájára is, képzelő erejére hagyatkozom. Fölrajzolnék a nagy tábla közepére egy hatalmas keresztet. Utána két kört rajzolnék a kereszt egyik oldala és másik oldala felől. Akkor fölírnám a kereszt bal oldala felőli körre nagy betűkkel, hogy a halál köre. A nagybetűs halál köre. Nem a kisbetűsé, is bekövetkezik, ugye, ami biológiai halálunk, de értettük az eddigiekből, hogy Isten igéje különbséget tesz a kettő között. És amikor azt mondta Isten, hogyha elszakadtok tőlem, ha az én országomból kiléptek, az én irányításom alól meghaltok, akkor a nagybetűs halálról beszél. Az egyik oldalon tehát ott van a nagybetűs halál köre, a másik oldalon ott van a kereszt túloldalán a nagybetűs élet köre. Azt is megértettük, hogy mi mindnyájan a bűneset óta a nagybetűs halál körébe születünk. Azaz az Isten országán kívül. Ezért mondja Jézus, hogy szükség nektek újonnan születnetek, mert különben nem mehettek be az Isten országába. Hogyan juthatok át a túloldalra? Ehhez föl kell ébrednem a halálból. De ahhoz, hogy fölébredjek, ahhoz hitet kell nyernem. Mert a hit a lelki látás. Hogy azon a szemüvegen át lássam magam, ahogyan azt Isten igéje bemutatja. És azon a szemüvegen át lássam az Urat, ahogy ő azt nekem így megadja. De hogy hitet nyerjek, ahhoz igét kell kapnom. És így történik, hogy vannak, akiknek már ez a magvetés megkezdődött a gyermekkorukban. Olyan környezetben éltek, ahol élő ige hangzott, hívő szülők, nagyszülők, olyan gyülekezet, talán gyermekisten tiszteleteken, de nagyon sokaknak már a most itt lévő testvérek közül nem adatott meg, hogy gyermekkorban élő ige környezetben növekedhessenek fel. De Isten szeretete gondoskodott róla, hogy igét kapjanak. Ha máskor nem, akkor ma este, vagy ezen a héten. De talán egy munkatárs, iskolatárs révén, vagy úgy vették kezükbe a Bibliát, hogy egyszer csak érdeklődéssel olvasva megfogta őket. Olyan könyv került a kezükbe, nem sorolom a lehetőségeket, mert ahányan vagyunk, annyiféle módon foglalkozik velünk az Isten. De az ige ébresztett bennünket. És amikor hit ébred egy ember szívében, az mindenki életében egyéni módon megy végbe, de két alapvető dolgot mindegyikünknek eközben át kell élnünk. Az egyik, hogyha a hit születik, meglátjuk magunkat. Egyszer csak látni kezdtem, hogy valami baj van. Kezdem látni a bűneimet. Rádöbbenek, hogy nem jó az irány. Világossá teszi Isten az én elveszett voltomat. Ez az egyik oldal. A másik, hogy fölragyog Jézus. Vonzani kezd az ő személye. Akinek már vonzó az ige, és Jézus személye, az higgye el, hogy megfogant ez az új élet benne. Mert a vágy a szívünkben már ennek a hitnek az embriója. És ahogy hallgatjuk tovább az igét, a kihordási idő folytatódik az életünkben, egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy nincs megoldás a bűneimre, és az én romlott természetemre. És egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy Jézus meg pontosan ezért jött erre a világra. Mert ha nem így lenne, akkor elég lett volna a mennyből néhány taktikai utasítást mondani az embernek. És átrendezzük az életünket. De ez nem megy. És ez a kettő együtt elsegít odáig, hogy egyszer csak a szülési fájdalmak közelébe jutunk, egyszer csak ott van az életünk a kereszt alatt. Mert hol van az én bűneim megoldása? Elveszett életem megoldása a kereszten. Hol van Jézus szeretetének a legnagyobb ragyogása? A kereszten. És egyszer csak megérkezem úgy oda a kereszthez, hogy a takaréknál vagyok. Talán magam sem tudom, hogy hogy is jutottam idáig, Isten szeretete juttatott odáig. Testvéri segítségen át, talán valakivel imádkozom, lehet, hogy még nem is, hanem magam szívéből kibudjan. Uram, itt vagyok én is, és fogadj el engem. Átmegy az életem a kapun, és Isten országa megnyílik előttem. Gyülekezet, rendszeres igehallgató tagjai tudják, milyen kedves példám ebben a tekintetben az a derék idős püspök, aki őszintén leírta, hogy ő előtte ez a két valóság hogy világosodott meg. Egyetemista fiatalként nem volt hívő, talán Isten tagadó se, kereste az igazságot, kereste az élete értelmét. Sok minden elolvasása után az új szövetséget vette a kezébe, és hamarosan a hegyi beszédben ahhoz a mondathoz jutott, amit Jézus így mond, hogy amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek azokkal. És azt mondta, hogy nagyszerű mondat. Ennél jobb jeligét az életem számára nem választhatnék. És elkezdte figyelni az életét. És hamarosan rájött, hogy nem csinálom ezt, amit magától értetőnek tartok. Azt hittem, hogy én eddig is így éltem. De amikor nagyon odafigyelt, akkor kiderült, hogy nem azt teszi, amit szeretné, hogy vele is tegyenek. Másokat megszól a hátuk mögött, pedig milyen jó lenne, ha őt nem szólná meg senki. Igyekszik előnyt szerezni a másikkal szemben, pedig hogy örülne, hogyha mások ugyanezt nem tennék vele. És egyre döbbentebben figyelte, hogy miből vagyok, ki vagyok én. Hát ez egy magától értetődő emberi dolog lenne, hogy azt tegyem, amit szeretnék, hogy mások vele. És egy idő után arra is rájött, hogy nem is akarom igazán cselekedni. És amikor ezen megdöbbent, folytatta a Biblia olvasást. De azt mondta, hogy most már rajta kapom Jézust, hogy ő sem cselekszi azt, amit mondott. És árgus szemekkel követte a Bibliát, versről versre döbbent meg azon, hogy Jézus azt cselekszi, amit mond. Pontosan. Azt mondta egy idő után, Jézus, te nem emberből vagy. Te más vagy, mint amiből én vagyok, meg a többi ember. És azt mondja, mikor eljutottam odáig, hogy Jézus a kereszten imádkozik az ellenségeiért, hogy Atyám, bocsáss meg nekem, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Letettem a Bibliát, letérdeltem, és azt mondtam, Uram, te az Isten fia vagy, én pedig itt és most alárendelem az életemet neked. Tégy velem, amit akarsz, követni foglak, mutasd az utat, köszönöm, hogy a gyermeked lehetek. Egy fiatal ember, akinek aztán sok-sok áldással ment az útja tovább, rádöbben, hogy kicsoda ő, és kicsoda Jézus. Hát ugyanezt történt Saul Pál életével is. Felolvastam az igét, megint mondhatta volna valaki, ezt felolvasta, és egészen másról beszél. Nem úgy van. Ennek a fiatal embernek is világosságot gyújtott Isten az életébe. Világosságot gyújtott, mégpedig nem a damaszkuszi úton kezdte, hanem sokkal előbb. Mi pontosan nem tudjuk minden részletét ennek, mert Isten egy ember életében olyan különlegesen munkálkodik, a saját életemben sem tudom, hogy mikor kezdte. Azt már tudom, amikor nyugtalan lett a gyermekifjú életem, hogy ez nem jól van, ahogy teszem. Amikor már ott volt a vágy, hogy olyan jó lenne Jézussal élni, hogy ez az egész valahol olyan mulandó, és minden, de minden, ennek az ízét hordozza magán, hát nincs örökkévaló. És nem tudom, mikor kezdte, ezt már tudom. Meg azt is tudom, amikor a döntés megszületett a szívemben. Saul életében arról tudunk, hogy nagyon nagy dózist kapott ő az igéből. Megelőzően ezt a történetet. Nem itt kezdte üldözni a keresztényeket. Ott volt fiatal emberként, amikor az első vértanú meghalt Krisztusért. Amikor Istvánt, a diakónust, a Krisztus hívőt megkövezték a zsidók. Ő volt az, aki őrizte a kődobálók ruháit. Szép ruhatárosi tisztesség. 20 év múlva se felejtette el, ami ott történt. Amikor már bilincsbe verve, éppen egyik fogság ideje alatt, Agrippa király előtt mondja el a megtérése történetét, akkor visszamegy odáig, és elmondja, hogy mit hallott. És abban a történetben benne van, hogy István a halála előtt így imádkozott, Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. Micsoda ereje lehetett az ott elhangzó igének. Ennél nagyobb csak Jézus kereszten elhangzó szavainak volt, aminek nyomán az a lator világosságot kapott. Ő valóban egyik pillanatról a másikra, mert az ő életében aztán előzmény nem volt. De ez az ige, amit beírt ennek a fiatal embernek a szívébe, az Úr, ez az ige már ott dolgozott. És azt mondják, hogy van, aki nagyon ellenkezik, és lehet, hogy az ellenkezésének már az az oka, ami a halnál, amikor a horgot bekapta, és már minden módon tiltakozik. Jó pár évtizeddel ezelőtt történt, hogy az egyik város középiskolájában megtért a tanárnő, aki maga se hitte volna, ha azt mondják, mert addig úgy tekintett a hívőkre, hogy ezek a túlzó rajongók, de megtért. És majdnem 360 fokkal, de maradjunk a 180-nál, de nagyon nagy erővel. És megindult egy lelki ébredés a lányosztályban, amelyiket tanított és vezette. Sorra tértek meg a diák lányok. És egyszer azt mondták ő neki, tanárnő, a Kovács lesz a következő. Azt mondják, honnan tudjátok? Mert már nagyon ellene van. Hát testvérem, ha benned ott van, hogy már nagyon ellene vagyok, akkor lehet, hogy te leszel a következő. Hadd mondjam ebben a képben, de hogy Saul, mint a megveszett, ugye, ahogy olvastuk, aki átélte a Krisztus közelséget, hát ő Szinte egy időben élt Jézussal Palesztina földjén. Úgy tudjuk, hogy talán Krisztus után 5-be született. De soha nem találkoztak személyesen. Ez biztos. Mert ha találkoztak volna, az lehetetlen, hogy erről ő ne beszélje. Soha. De amikor István életében Krisztus fölragyogott, akkor ő találkozott vele, ha nem is tudta. Nem véletlen, hogy most, amikor ezt a hatalmas megszólítást kapja, mennyei fény ragyog, leesik a földre, hogy ott pontosan mi történt, a részleteket nem tudjuk, ezt tudjuk. És elhangzik a szó, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Hát ő nem Krisztust üldözte, ő csak ezeket a szektásokat, ezeket a tévejgőket, ezeket a rendes hitet megrontókat üldözte. Ő csak Istvánnál segített be, ő csak a többinél, hogy rendet kell csinálni. És kiderül, hogy Krisztust üldözte, megdöbben, és azt mondja, kicsoda vagy, Uram, ki szólsz? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Gondoljuk meg, milyen világosságot gyújtott az Isten ennek a fiatal embernek az életébe. Rádöbben, hogy totál káros vagyok. Elveszte. Az egész életem alapjaiban megromlott. Mit csinálok? És ki mondja azt a mondatot, remegve, ámulva? Uram, mit akarsz, hogy tegyek? És ez a mondat, ez már az Isten országában élők mondata. Mikor valaki kimondja, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nem csak hirtelen egy döntésben, ez a fiatalember itt, ott a porba, életre, halálra kimondta. Onnan tudjuk, ami folytatás következett. És már meg is kapja az első feladatot. Átkerült az élete egy más irányítás alá. És így hangzik az első feladat. Kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell cselekedned. De ez az ember már jó helyen van. A holnapi mondatunk, címünk, így hangzik, egy ember, aki a helyén van már. De ma este gondoljuk át a folyamatot. Hol is vagyok? A két kört vigyük magunkkal, középütt a kereszt. Hogy honnan indulunk mindnyájan, azt vagy hisszük, vagy nem, de a Biblia egyértelműen beazonosítja. Ébredünk, igét kapunk, kaptunk, hit támad a szívünkbe, és ahogy Pál apostol leírja, Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy fölragyogjon előttünk Isten dicsősége Jézus Krisztus arcán. Teremtési munka ez.
Isten a sötétségből világosságot teremtett. És az ő igéjével tette ezt. Ugyanígy mindnyájunk életében az ő igéjével teheti meg, hogy a sötétségből világosság ragyogjon. És ez megtörténik, akkor már meglátjuk a kaput. Akkor már fölragyog előttünk is, mint Saul előtt, hogy ki vagyok én, a nagymenő, ki vagyok én a sikerember, ki vagyok én, akit mindenki dicsér, ki vagyok én a jövő nagy reménysége, totál káros ember az Isten színe előtt. És milyen nagy dolog, hogy a totál károsakért jött el Jézus. Mert azért jött az Istennek fia, hogy megkeresse és megtartsa, üdvözítse az elveszettet. Áldott legyen érte a neve. Amen. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Dicsőítünk, Urunk, hogy ezen a helyen is embereket viszel át a halálból az életre. Sokan valljuk, hogy ezt tetted velünk. Dicsőítünk a te igédért. Semmi másra nincs szükségünk, mint lelked által megtermékenyített élő igére. Semmi ügyeskedésre, pszichológiai fogásokra, győzködésre, erőltetésre hirdethetjük a te igaz, élő igédet. Dicsőítünk a te keresztedért, amelynek az ereje soha-soha nem vész el. Ma is ugyanúgy, ahogy Saul idejében, ezen a kapun át lehet menni a halálból az életre. Áld meg, kérünk, mindnyájunk életét. Van, akinél talán még most kezded, és veted a magot. Dicsőség neked érte. Kérünk, hogy gondozd, segítsd egészen a születésig. Van, akinek az életében talán már a születés közelsége van. Segíts neki. Áld meg, Urunk, hogy tudjunk segíteni mi is. És mindnyájan, akik már elküldettünk, add, Urunk, hogy elhiggyük a te igédnek életet teremtő ereje van, hogy így vigyük, tovább vessük a magot, s hadd legyen a te kezedben a mag további útja. Most is mindenki életében, aki a ma esti alkalmon együtt van veled és velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. a békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagypásztorát, Jézust, tegyen készségesekké titeket, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, akinek dicsőség legyen örökkön örökké.